Hitvalló, beszélgetés életről és a Szentírásról. Takács Bence Ervin műsorvezetővel, a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjas előadó művészével, Patkoló Éva beszélget.
Köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Takács Bence, MMA ösztöndíjas előadó művészt.
Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit.
Ön nem ismeretlen valószínűleg a Mária Rádió hallgatói előtt, hiszen jelenleg a Mokka műsorát vezeti a TV2-n, de ismerhettük az EHO TV-ből, vagy a Magyar Televízióból is. Hogyan lett televíziós? Hogy került a televízióba?
Hát bármennyire is hihetetlen, úgy, hogy én soha nem akartam televíziózni, soha nem erre a pályára készültem. Igazából, ha megnézem és visszatekintek erre a rövid kis életre, ami mögöttem van, akkor valahol 6 éves koromban kaptam egy játékszert, ez lehet a hangom, de a játékszer inkább a versek voltak, amely versek engem elvezettek odáig, hogy 14 évesen én búcsúztattam már, meg én nyitottam már. Szóval, hogy elindultak a versekkel való foglalatosságok bennem, és tényleg igaz, hogy én mindent a verseknek köszönhetek. Tehát kiálltam a színpadra, a verset mondtam, és akkor egyszer csak valaki megszólalt, hogy olyan hangod van, gyere rádiózni, gyere, legyél bemondó. Elmentem, miért ne, pont akkor egyébként egyetemista voltam, meg PhD ösztöndíjas, belefért, és akkor lettem bemondó. De gyere inkább, mert neked olyan arcod is van, hogy gyere a televízióhoz, gyere. Elmentem, és az egészben az volt az érdekes, hogy én mindig csak verset akartam mondani, és közben meg bekerültem mindig újabb és újabb helyzetekbe, rádió, tévé, mint gyakornok, és második nap, tehát a gyakornoki státuszom második napján kivettek, és azt mondták, hogy te nem tudom, sporthíreket fogsz szerkeszteni, hanem te beülsz, és mondod a híreket, és nem a sporthíreket már. És előbb-utóbb ott találtam magam, hogy bekerültem egy csodálatos világba egyébként, amit úgy hívunk, hogy média, és beszippantott, de úgy szippantott be, hogy talán szabad ennyit elárulni, hogy én mind a mai napig, hogyha valami feszült helyzet van, vagy ne adj Isten, tényleg híradót vezettem, ahol nem tudtam, hogy mi fog történni, akkor én verseket tanultam közben, versek voltak ott, tehát megmaradt a vers, csak közben kaptam egy kifejező eszközt, amit úgy hívtak, hogy rádió, televízió.
A hitet, a vallást a családból hozza?
Hát egyértelmű. Persze, hát ha megnézem a családi felmenőséget, itt nem csak szüleimre gondolok, hanem nagyszüleimre is, akkor sziklaszilárd hittel találkozom, megpróbáltatásokkal, és utána megnyert kegyelemmel, amit hitnek hívhatunk. Ráadásul édesapám ugye a nagybátyának köszönhetően, aki Pest Szent Erzsébetnek volt a esperes plébánosa, minden nyáron szabad idejében, tehát a nyári szabadidőn áll úgy nézett ki, hogy el kellett először olvasni a Bibliát. Addig nem mehetett sehova. Éppen ezért ő minden bizonnyal papnak készült. Tehát ő pap szeretett volna lenni, és ezt a fajta hallatlan nagy műveltséget és világlátást azt ő a Bibliából merítette. Akkor már eljöttem otthonról, és hazamentem, és láttam, hogy nem olvas, mindig mondtam, hogy miért nem olvasol? Tehát miért nem falod a könyveket? És rájöttem, hogy azért, mert ő fölfalta. Tehát aki ezt ismeri, annak már nem kell túl sok mindent olvasni, a napi dolgokkal esetleg egy picit foglalkozni. Tehát igen, mind atyai, mind édesanyai ágon kaptam egy útravalót, ami hittel kapcsolatos, a családdal kapcsolatos, és amit ma már azt mondom, hogy megpróbálok továbbadni, nagyon küzdelmes, de én ezt kaptam, vinni kell.
Kazinczy díjas versmondó. Szereti a verseket. Nem gondolta arra, hogy színművész legyen?
Hát nem az, hogy nem gondoltam, hanem meg volt rajzolva kötelező jelleggel. Ugye én a József Attila gimnáziumban érettségiztem. Nem oda felvételiztem első sorban, én a piaristákhoz szerettem volna járni, de nagyon köszönöm a jó Istennek, hogy azt mondta, hogy nem. Mert hogy én ott megkaptam Lukácsi Huba tanárurat, a Latinovics Zoltán diák színpad alapító rendezőjét, aki egy október 6-ai műsoron pont egy hónap után, hogy bekerültem a gimnáziumba, kiválasztott, Januárban már főszerep, Tamási Áron Énekes Madár című előadásában, és amikor harmadikos voltam a gimnáziumban, akkor már kijelölték nekem az utat, hogy egyenes az út a Nemzeti Színházig, a Színművészeti Egyetemre, és ebben nagyon támogatott az akkori színházigazgató, Lukács Juba mindenki. És én el is mentem. Tehát tanultam a Nemzetiben, a Színműre ötször felvételiztem, és nagyon-nagyon köszönöm a Jóistennek, de főként a családomnak, hogy végül nem végeztem el, hogy végül egy egyéni utat kaptam, ami a versmondás, mert ha most elvégeztem volna, akkor lehet, hogy már a versekkel nem úgy vagyok, ahogy egyébként most még merek lenni.
A hitet el lehet-e juttatni az emberekhez a verseken keresztül?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, ugye? Egyik kedvenc versem most Reményik Sándornak a Pogány verse. Ugye Reményik, aki minden fölött áll, tehát se nem református, se nem katolikus, egyetemes kereszténységet vall. És a csodálat az benne, hogy hát nézd, Uram, te bármit megtehetsz. Ez egy pogány vers. És nézed ezt, a kínok tengerét, ugye? És nem segítesz, mert neked ez kedvedre van. És amikor ezt elmondom, akkor rájövök, hogy ezzel be tudok vonzani embereket, mert hogy milyen, tehát olyan problémakört vetek föl, ami mindenkinek ott van. Hogy te tudod az én napomat, akkor miért nem mondod azt, hogy ne csináljam? Amikor te tudod, hogy én bele fogok sétálni ebbe a csapdába, hogy vétkezni fogok, hogy nekem utána igenis el kell menni gyónni, miért nem segítesz nekem is? Hát pont ez a lényeg. És akkor ott van a legcsodálatosabb vers, amit szeretnék majd olyan 30 év múlva elmondani, az a Kosztolányinak a Hajnali részegség.
És miért 30 év múlva?
Hát mert érnie kell. Tehát, hogy az maga a megtérés, az maga a csodálat, az maga a felismerése annak, hogy lehet azt mondani, hogy nincs, lehet ellene létezni, de van egy időpillanat, mint hogy egyébként minden ember életében volt, és van egy időpillanat, amikor rádöbben arra, hogy valami nagy úrnak mégiscsak, nem a játékszerei, hanem teremtő, alkotó, földre leszületett emberei vagyunk, és ezt felismerni, sokaknak szoktam ajánlani, ugye kedvencem a Hajnali részegséggel kapcsolatosan, hogy Gábor Miklós elmondja. Végig csoszogja a verset, ateista módon mindenbe belerondít, és azt mondja, hogy nem hiszem egészet, ugyan már nem lehet, de és a végén az a döbbenet. De gyereket, nem lehet, de mégis azért valami nagy úr, azért valaki csak irányít. És ez a felismerés, ennek a beismerése, ez katartikus, tehát most is libabőrözik a karom, ahogy ide hallom őt, mert zseniális. Nagyon sokan elmondták például ezt a Hajnali részegséget, de hogy így végigcsoszogni, fölvállaltan az egészet, így nem.
Beszéljünk egy kicsit a családjáról is. Gyerekek, feleség.
Hát egy csodálatos családom van. Ugye én kaptam mármint azt, hogy a család az első. Ugye mi hárman vagyunk testvérek, és én azt kell mondjam, hogy édesanyám, édesapám egy olyan családmodellt állított elénk, ami egyrészt a testvérek tisztelete, tehát mind a mai napig mi jóban vagyunk, ami nagyon nehéz. Másrészt mind három gyermek diplomázott, mind három gyermek családot alapított, nővéremnek például 4 gyermeke van, és én ezt próbáltam tovább vinni. Nálam egyébként az érdekesség az, hogy 33 éves koromban döntöttem úgy, hogy család. Ekkor találtam meg a csodálatos feleségemet, és csöppentem bele abba a kegyelmi helyzetbe, hogy igazából mire mi megházasodtunk, tehát megjöttünk a Nász útról, kiderült, hogy már nem ketten, hanem hárman vagyunk, miközben nekem a saját kis otthont kellett építgetni. Aztán ugye akkor megszületett Luisa, a lányom, aki most már 4 és 4/4 éves, és utána pedig rá 2 évre jött Bende, a fiam, aki egy fantasztikus, mind a kettő fantasztikus, de hát a fiam az egészen lenyűgöző, ahogy beszél már, és amiket csinál, de ugye ott van a nővér, aki őt vezeti, és tényleg óvja, és nagyon jó testvérek egyelőre. Tehát a család az így állt össze, egy nagy család vagyunk. amely megpróbál összetartani, rettentő sok megpróbáltatás van, tehát ahol ekkora elemszám van, ugye ott mindig valaki segítségre szorul, és az az érdekes, hogy három gyereknél a kettő mindig összetart. Tehát mindig, tehát olyan nincs, hogy hárman széthúzunk, ketten mindig összetartunk. És amikor a feleségemmel így gondolkoztunk, hogy például nekünk hány gyerekünk legyen, akkor ugye hátra döltünk, hogy van egy csodálatos lányunk, egy fantasztikus egyéniség, és akkor így rádöbbentünk, hogy igazából igen, de a legjobbat akkor tesszük, ha lesz testvér. És ezt most látom visszaköszönni. Tehát volt egy év persze, ami nehéz, amin túl kell lendülni, főleg édesanyaként nehéz ugye otthon lenni, állandó hajcihő, éjszakázás, stb. Ki kell mondani, ez egy küzdelmes dolog. És most már ott tartunk, hogy ők egymással játszanak. A lányom segít a fiamnak öltözködni, megmondja, hogy melyik ruhát vegye föl, segít neki, hogyha valamiben elakad, és akkor így kialakul egy harmónia. Tehát idáig ugye volt két pólusú a világ, most négy pólusú. És ez egyelőre úgy látom, hogy szép és rendben van.
Akkor azt az értékrendet, amit a saját családjából hozott, azt igyekszik átadni most a saját gyerekeinek.
Csak édesapámat tudom idézni, aki mindig egy dolgot mondott nekünk. Azt tudni kell, hogy az ő megszólalásai azok kimértek, visszafogottak, de nagyon súlyosak voltak. És ő azt mondta, hogy bármit elérhetsz, fiam. Ugye nekem ott volt a színház, mint próbálkozás. Lehetsz a legnagyobb színész. De egyetlen egy teremtő lehetőséged van. Saját képmásodra formálni, az pedig a gyermek. Semmi más nincsen. Tehát bármit odaírhatnak a neved mellé. Lehullik. Ami megmarad, az a gyerek. És azt kell mondjam, hogy egyre inkább érzem, hogy igen. Ami megmarad, az a gyermek. Tehát... az ember fölteszi a kérdést, hogy vajon jó apa vagyok-e? Jó szülő vagyok-e? Mint ahogy szüleim is mindig föltették, hogy én nem vagyok jó szülő. Dehogy is nem. Most én is ebben a csapdában vagyok, hogy most akkor jó vagyok, nem vagyok jó, eleget töltök-e velük, az az idő, amit velük töltök, hasznos. Látnak-e egy apaképet, egy olyat, ami követendő? Ráadásul egy olyan apaképet, amelyben én megpróbálom óvni őket. A lányom szívesen följön velem már a színpadra. Én nem szeretném, ha ő följönne. De azt tudom, hogy ha ő azért jött, akkor engedni fogom. Tehát ugye ez a vérvonal, hogy ugye az ember megpróbál óvni. Ugye én mindig kicsit gonoszul mondom, hogy a családunkon belül ugye én középső gyermek vagyok. Én voltam a fekete bárány, mert hogy a nővérem édesanyám pályáját folytatta, orvos lett, öcsém édesapám pályáját folytatta, közgazdász lett, és akkor én ott vagyok középen, aki ismerkedik a színházzal, közben sportol, elvégzi a TF-et, tehát hogy és akkor kerestem mindig a kapaszkodót, hogy vajon a szüleim hol tudnak segíteni, és mindig azt mondtam, hogy nem segítenek, aztán most már tudom, hogy azért ők mindig ott voltak. Persze, ott voltak, csak én nem tudtam róla, vagy akkor lehet, hogy egy kicsit gőgösebben álltam hozzá, hogy én értem el. És akkor itt jön be az, amit édesapám mondott, hogy nem számít, hogy mit írnak a nevem mellé. Az számít, hogy tovább tudtam-e adni. Hogy például az a név, amit én kaptam, az fennmarad-e. És ugye szerencsére a fiam által igen, fönt marad. Ezért is van, hogy például a fiam és köztem egy betű különbség van. Tehát ő Takács Bende Ervin, miközben én Takács Bence Ervin vagyok. És a lányomnál is a feleségem köszön vissza, mert hogy ez a lényeg.
Voltak-e az életében olyan kisebb-nagyobb válságok, amikor azt érezte, hogy a gondviselő Isten emelte ki ezekből a helyzetekből?
Nagyon erős most az a mostani lelkiállapotban is erős ez a kérdés. Rengeteg válság volt. Még azt is, ha mostanra már megfogalmazhatom, hogy akár olyan, ami életellenes, tehát mármint olyan helyzetbe kerültem, amelyben a gondolkodásom nem biztos, hogy életigenlő volt. Elmerem mondani, egy húsvéti napon körülbelül egy évet nem láttam a családomat. Színház, próbák, 3 óra alvás, teljes kiégettség, kiüresedése a léleknek, de nem az a jófajta, amikor befogadok, hanem amikor elfáradok. És akkor haza mentem húsvétkor, és megdöbbentő volt, hogy van egy családi asztal, amit körbeülünk, és megkérdezzük, hogy hogy vagy. és tényleg megkérdezik, hogy vagy. Ez egy olyan krízis volt, amit a mai napokig persze én hordozok, és amelyből egyébként építkezek, és azóta azért sok-sok megpróbáltatás, tehát mind egészségügyi megpróbáltatás volt, mind ugye értelemszerűen az ember előbb-utóbb szembesül azzal, hogy elveszti a szeretteit, a féltett professzort, családtagot, nem sorolom, és ezeket a válságokat csak úgy lehetett túlélni, hogy vagy volt valaki, főleg édesanyám, aki ebben az esetben lehajolt és megértett, vagy pedig nem, a verseken keresztül megjött a válasz valahonnan föntről. Nekem mindig a vers, tehát én azért bízom a versekben, mert hallgatóimnak mindig ezt mondom, hogy azért olvassatok verset, mert ha verset olvastok, akkor nem kell semmi mást. Tehát nem kell elolvasni az orosz irodalmat, ami 700 oldal, mert a versben benne van. Ha jó a költő, akkor ő olvasta, tehát belerendezi. És ez igaz egyébként, ha Bibliát néz az ember. Nem kell Bibliát olvasni, ha jó verseket olvasok, mert benne van a Bibliának minden fejezete. Tehát valahogy mindig megjött a válasz, és ehhez persze kellett egyébként egy nagyon jó barátom, zongorista barátom, aki igazából megtanított engem meditálni, tehát elmerülni. Ez nem a Jálics féle lelki gyakorlat, ez annál egy kicsit, ha szabad így mondanom, evilágibb, mert hogy nem teljes kiüresedés van, csak annak a beismerése, hogy legyen meg a te akaratod, Uram. Tehát odáig eljutni fejben, hogy bármi történik, de a te akaratod legyen. Ugye, ahogy Babits írja, ha jól emlékszem, hogy csak hang legyek az ő szájában. Tehát, hogy igen, krízis van, de tudom, hogy veled meg fogom oldani. Mondd, hogy én most ki vagyok. Tehát te általam, hogy vagy most itt jelen. Nem egyszerű.
Egészen addig az ember azt mondja, hogy legyen meg a te akaratod, amíg minden rendben van. De amikor már a súlyos problémák jönnek, akkor nagyon nehéz ezt elfogadni, hogy legyen meg a te akaratod.
Szerintem, amikor minden rendben van, akkor is... Szóval, hogy amikor az ember letérdel, az általában akkor van, amikor megrogyik, ugye? Mert hogy baj van. Szerintem akkor kell letérdelni, amikor minden rendben van. Mert hogy mindig kérünk, és nem köszönjük. Én pedig úgy vagyok ezzel, hogy köszönni kell ahhoz, hogy kérni tudjak. Tehát amikor nagyon-nagyon rendben van minden, na akkor kell nagyon jóba lenni a jó Istennel, és akkor kell nagyon sokat imádkozni. Nem azért, hogy megmaradjon ez, hanem hogy megköszönjem.
És ez több helyen benne is van a Bibliában, mert ugye ott van, hogy mindenkor legyetek hálások, vagy az, hogy tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt hálaadással. Hozott nekünk egy bibliai idézetet, vagy kettőt is esetleg? Melyik lenne az, és milyen személyes élménye fűződik hozzá?
Hát szívem szerint ugye van egy gondolat a fejemben, és ezt hadd mondjam el a hallgatóknak úgy tisztán, ahogy ez egyébként van. Ugye ez Aditól származó gondolat, a Krisztus kereszt az erdőmből, hogy apa, fiú, egy igen és egy nem, egymás mellett dalolva ültünk, miként az idő úgy röpültünk, és amelyben ugye benne van az, hogy 20 év múlva megemelem kalapom, mármint a keresztnek, amit az apa mondott, hogy igen. És én ezt próbáltam keresni, mert hogy én nagyon sokszor édesapámnak csak annyit írtam, hogy édesapám, egyre inkább igen, a nem. És erre van a talán, nem tudom, hogy jó megfogalmazása-e, mármint ennek a gondolatkörnek, de biztos, hogy érthető, hogy miért a tékozló fiúkra gondoltam. Ha szabad, akkor ebből részletet mondanék csak, mert ugye ez egy hosszabb, és szerintem mindenki által ismert. Egy embernek volt két fia. A fiatalabbik egyszer így szólt apjához, apám, add ki nekem az örökség rám első részét. Erre szétosztotta köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét, és elment egy távoli országba. Ott léha életet élve eltékozolt a vagyonát. Amikor már mindenét elpazarolta az országban, nagy ínség támadt, és nélkülözni kezdett. Útra kelek, hazamegyek apámhoz, és megvallom, apám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Apja már messziről meglátta, és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, a nyakába borult, és megcsókolta. Ez ugye egy rövidítése volt az igének, de hát mennyire gyönyörű. És mennyire nehezen érthető az a helyzet, hogy, és itt visszamegyek, hárman vagyunk testvérek, aki a legtávolabb volt, mindig ő előtte borultak le leginkább a szülők, édesanyám, édesapám. Aki ott volt közelbe, ő nem érezte ezt. És most, hogy saját gyermekem van, nagyon pontosan tudom, hogy hát igen, ennek ez a rendje. Még akkor is, ha az ember akkor ott esetleg lázadt, hogy ő miért.
Volt önben is esetleg egy ilyen lázadás?
Természetesen bennem is volt lázadás, de kevésbé a szüleim ellen. Tehát én nem éreztem kamaszkorban, meg ifjúkoromban, hogy a szüleim lennének a céltábla, ami ugye oly sok fiatalnál, hogy na hát, ezt mutattátok, hogy csak azért sem. Hanem inkább a szorítások ellen lázadtam, a keretek ellen lázadtam, hogy egy tanórát végig kell ülni, hogy oda kell figyelni, hogy a magyar tanár felolvassa a 1979-ben leírt jegyzetéből, hogy mit gondolt Ady Endre, miközben nem tudja elmondani Ady Endre. Tehát én inkább ezeket a lázadásokat próbáltam véghez vinni, ugyanis lehet, hogy furcsán hangzik, de én nem éreztem úgy, hogy a szüleimmel szemben lázadni kéne. Tehát akiktől ennyi jót, ennyi szépet, ilyen egységet, ilyen felmenőket, mint nagyszüleimről is beszélni kell. Tehát amit ők kaptak, az a vérvonal, hogy ezt így kell csinálni, az a nagyszülőktől származik, vagy tovább mehetünk a dédszülők, stb. Tehát ő ellenük nem, a társadalmi dolgok ellen inkább, a kisítőség ellen, én például nagyon nem szerettem a tehetségtelen, tehát ha valami erőszakos, és közben nincs mögötte lejsztunk, nem tudok jobb szót. Na, az ellen lázadok.
Van egy másik idézete is?
Van, igen. Ez a pontosan ezt a gondolatkört kifejtő, vagy legszebben leíró, ugye Jézus Názáretben van. Eltávozva onnét lakóhelyére érkezett, tanítványai kísérték. A következő szombaton elkezdett tanítani a zsinagógában. Nagy hallgatósága csodálkozott tanításán. Honnan vette mindezt? Kérdezték. Ki adott neki ekkora bölcsességet? Szóval megbotránkoztak benne. Jézus erre megjegyezte, sehol sincs a prófétának kevesebb becsülete, mint saját hazájában és családjában. Hát igen.
Ezt ön hogy érezte ezt a saját életében?
Ady Endrének van egy sora, csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek és tudtak százszor bátrak lenni, százszor bátrak és viharvertek. Hát így, hogy miért gáncsolunk, miért akarjuk azokat, akiknek tényleg van valami rendeltetésük, elhivatottságuk, leszületett lelkiállapotuk, miért kell őket elgáncsolni, miért kell a kisítőség, a tehetségtelenség által őket föláldozni. Itt gondoljunk csak egy Latinovics Zoltánra. Micsoda szellemóriás. És ha ezeket ahelyett, hogy megsimogatnánk azt a szeretet éhes buksit, ilyenkor mindig Karintinak a koponyám körül jár a fejembe, hogy csak egy kicsit megsimogatnánk, egy kicsit tisztelnénk, hogy ő valamiben kimagasló, akkor biztos, hogy 1-2-3 évvel meghosszabbítanánk az ő életét. És akkor már jót tettem.
És az ön életében volt ilyen? Tehát érezte azt, hogy esetleg önnek is keresztbe tesznek? El akarják gáncsolni?
Igen. Folyamatos küzdelem. Nem várt helyekről is. De én ezzel mindig úgy vagyok, hogy szóval a lelki állapot azért nem megbotránkoztató, vagy azért nem fogok erre rámenni, mert én mielőtt mondjuk a színpadra kiállok, és mondjuk egy komoly vers elé nézek, akár egy előadó est elé nézek, vagy valamilyen munkát végzek, azelőtt én megpróbálok elcsendesedni. És ugye én abba kimondom, hogy legyen meg a te akaratod. Na már most, ha a te akaratod az, hogy kérdőjelek merülnek fel, hogy nekem meg kell védenem azt is, amit egyébként igaznak gondolok, vagy ne adj Isten a közönség szeret, akkor meg kell védenem, akkor ez is egy állapot, tehát bele kell álljak, és igen, nem elfogadván a kisítőséget, nem elfogadván a gáncsoskodást, végig kell menni az úton, tehát nem fogok azért lejönni a színpadra, mert azt mondják, hogy mondjuk nincs hangom, vagy nem, mert volt ilyen, hogy Bence, neked a hangod nem jó. Igen, neked lehet, hogy nem tetszik, ezt én elfogadom, de attól én nem fogok visszavonulót fújni.
Köszönöm szépen Takács Bencének, hogy vendégünk volt, és mindezt elmondta Mária rádió hallgatóinak.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
Takács Bence Ervin műsorvezetővel, a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjas előadó művészével, Patkoló Éva beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Mária Rádió.
Hírpercek.